szeretettel köszöntöm stúdiónk mai vendégét, Jakubinyi György gyulafehérvári érseket, aki ezekben a napokban Rómában tartózkodik, mivel Márton Áronra emlékeznek az Örökvárosban. Október 11-én éppen a hit évének megnyitása napján a Római Román Akadémián filmvetítésre került sor Márton Áron életéről. Szeretném, hogyha az érsek úr erről tájékoztatná a hallgatóinkat.
Köszönöm szépen a lehetőséget, és nagy szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót Rómából, az Örökvárosból, vagy ahogy szoktuk mondani, az apostolok sírjától. Amikor Rómában Márton Áronra emlékeznek, mi magyarok rögtön, és természetesen magyar székelyek, arra gondolunk, hogy hogyan kerül Márton Áron a Román Akadémiába előadásra. És a történet nagyon érdekes. Az, aminek mi örülünk, és megtiszteltetés, hogy a román televízió teljesen önmagától, mindenféle sugás, támogatás nélkül, amikor sorozatot kezdett a kommunista idő nagy ellenálló alakjairól, akkor a Krisztián Ámzá elismert szakember rendező szeme megakadt Márton Áron erdélyi püspök alakján. Éppen akkor indult meg a titkos levéltárban is a Márton Áronra vonatkozó anyag feltárása. Kiderült, hogy a Securitate-nak nevezett kommunista titkos rendőrség 2000-ben megnyitott levéltárába a legbőségesebb anyag, körülbelül 60 ezer oldal a Márton Áron megfigyelése. Benne vannak a lehallgatott beszélgetései, természetesen magyarul és román fordításba. Ott vannak a megfigyelései, a börtönkori dolgok, úgyhogy óriási anyag. A szakemberünk azt mondta, hogy 6 hónapra van szüksége, hogy napi 8 órával feldolgozza.
Miket jegyeztek föl Márton Áron püspökről?
Minden beszélgetését, tudnék ő, amikor kijött a börtönből 55-be, és megindult újra a bérmautakra, egyetlen működő római katolikus püspök, olyan nagy tömeg megmozdulás kísérte és lelkesedés, hogy a kommunista vezetőség megijedt, és másfél év múlva, 57-be beláthatatlan időre kényszerlakhelyre ítélte, ez azt jelenti, hogy megvonta a polgári jogait, nem volt személyazonosságja, és rendőrségi engedély nélkül nem hagyhatta el a palotája, kertje és a mellette levő székesegyháza. Én akkor voltam Gyulafehérváron kispap, 63-tól 69-ig, az 5 percre levő, szintén a várban van, a Batyánom könyvtárral egybeépítve, mert volt trinitárius kolostor, a szemináriumunk, 10 éven át a püspök nem jöhetett át hozzánk. Mi jártunk hozzá minisztrálni, az 5-éveseknek hodegetikát tanított heti 3 órába, de a leckekönyvünket nem írhatta alá, mert akkor nem kaptunk volna az AIH-tól működési engedélyt. Az intézet és a tanárai állami elismerésben részesültek, de maga a Római Katolikus Egyház nem, csak megtűrt volt, mert nem tettünk eleget a 48 decemberi vallástörvény előírásának, 13 kultusznak nevezett vallás felekezetet hagytak jóvá a Román Kommunista Nagy Nemzetgyűlés 49. májusban, és a feltétel az volt mind a 13-nak a legfelsőbb vezetője, román állampolgár is az országban székel. A mi bűnünk az, hogy külföldön és ráadásul kapitalista államban, a Vatikán városállamban székelt a Szent Atya, és ezért nem kaphattunk állami elismerést, de gyakorlatilag például a Római Katolikus Papság is minden megfigyelés mellett, épp úgy, mint az ortodox elismert szinte a nemzeti vallás, hiszen 87%-át teszi ki az ortodox egyháza az ország lakosságának, az ő papjaik épp úgy kaptak államsegélyt, mint a mieink. Ez egy romániai kommunista érdekesség, kuriózum. Marad az, hogy Márton püspök úr fogadhatott minket, bárkit fogadhatott, aki mert hozzá menni, de ez azt jelentette, hogy a szobája, a kertje tele volt építve lehallgatókkal, akkori technikai módszer, a legmodernebb technikát mindig csak a rendőrség ismerte és használta, úgyhogy rögtön 90-ben beállított az új titkos rendőrség a régi térképekkel, hogy szereljék le a padlásról, a szobájából, már halála után 10 évvel vagyunk, a lehallgatókat. Sajnos be kell mondanom azt, hogy én meg vagyok győződve, hogy csak kicserélték modernebbre, mert most már nem szükséges a drót, a beépített és az akkumulátorokkal működő lehallgatás, mikor a zsebtelefon, vagy pedig a maroktelefon, hogy nem mondjam idegen szóval, hogy mobil handy, vagy pedig a cellulare, az egyszerűen megfigyelési eszköz, bárki hordja magánál. Most már nincsenek ilyen problémák.
Érsek atya, milyen embernek ismerte meg Márton Áron püspököt?
Számunkra egyszerűen szent vértanú püspök volt. Az a tisztelet, és már mi gloriolát láttunk mindig a feje körül, azon a címen, hogy számunkra ő volt a püspök, aki 6 évet börtönbe, 10 évet kényszerlakhelyen ült, és soha kompromisszumot nem kötött. És azt is tudta, hogy az államnak a módszere az, hogy az embereket, akiket súlyos börtönbe vitt, megkezelt, és utána egyszerűen közreműködők lettek, de már azoknak nem voltak emberek. Például nagyon érdekes az, hogy a Magyar Békepap mozgalomnak az elnöke körmese volt, mert az ávó leszette, és utána azt mondott, amit akart. Vagy vegyük azt, hogy Isten szolgája, Vincenti bíboros, mikor lehallgatta az amerikai követségen a tárgyalásai, vallomásait, azt mondta, hogy ez nem ő. Megkezelték orvosságokkal, és utána azt mondta, amit diktáltak neki. Vagy ott van például a mi szintén élő vértanú püspökünk, Boros Béla, temesvári titkos püspök, békés korszakban halt meg a 90-es években már szabadságon. Ő például elmondta azt, hogy amikor egy vallatás után visszavitték a cellába, kérte a társait, hogy jelenlétében ne mondjanak olyat, amit őt a kezelés alatt úgy megkezelik injekciókkal, hogy mindent kiszednek belőle akarat ellenére. Tehát ne legyen az öntudatlan tudatában sem olyan kijelentés másoktól, amivel árthatnak ilyen esetben. Na most, ami Márton püspök urat illeti, köztudomású az, hogy amikor mindenkit letartóztattak, az elitet Máramaros-szigeti börtönbe vitték. Máramaros-szigeti börtönnek 2 részlege volt, közjogi, ahol tolvajok, és alatta, hogy becsületes földművesek, akik nem tudták beadni a kollektív gazdaságban megfelelő kvótát, azokat mind tolvajnak nevezték és letartóztatták. De Máramaros-szigeten a politikai részlegen ott voltak mind az előző kormány miniszterei és római és görög katolikus vezetőség. A püspökök közül 4 ott haltak meg. Mind a 4 boldogávatási folyamatban van. A jászvásári Anton Durkovics püspök és 3 erdélyi görög katolikus, Valérián Traján Frenció, a nagyváradi, akit meg is választottak 46-ban még metropolitának is. A Liviu Kinézo, aki titkos püspök volt és Kolozsvárnak szánták, és Juan Szucsú, balásfalvi apostoli kormányzó, metropolita jelölt. Ezek 4 ott nyugszanak a Máramaros szigeten, a Tisza partján. Az őrültek háza, a szegényház és a börtön halottait ott temették el. A börtön halottait névtelenül, nem tudjuk azonosítani a sírjukat, mert ásatás még nem folyt. De minden évben zarándoklatot szerveznek, külön a görög katolikusok, külön a jászvásári római katolikusok. Ebbe a temetőbe, szabadtéren, ugye emlékmű van, miséző lehetőség, de a sírokat még nem azonosították. Sőt, még olyan elmélet is van, mert nincsen elég dokumentumunk, hogy kezdetben az első halottakat a politikai börtön részlegből még a köztemetőbe vitték volna, és csak később ebbe a városon kívüli úgynevezett csárdai szegény temetőbe. Ami Márton püspök urat illeti, ő is itt volt ebben a börtönben, de túlélte. Az elsők, akik meghaltak, mindig a cukorbetegek, vagy pedig a kövéremberek is nem bírták a börtönt. És az érdekesség az, hogy 2-14 évet börtön viselt az örmény magyar Dávid László prelátus, Márton püspök úrnak a titkára volt a 40-es években, és dr. Jakab Antal, aki segédpüspök és utódja is lett, ők mesélték nekem, hogy csak éjszaka vitték marhavagonokba a foglyokat, Nagybányától Máramaros-szigetig, ami 65 kilométer autóbusszal, mert a Gutinon át, 3 éjjel zárt vagonokba vitték Máramaros-szigetig vasúton, és ott azután a Tisza parton, ami most ukrán-román, akkor szovjet-román határ volt, a Tisza folyó, akkor selejtezték őket. Aki nem volt püspök, visszarakták a vagonokba, és visszavitték megint 3 éjjel Dávid Lászlót és Jakab Antalt is a felsőbányai bányába, és ott föld alatt dolgoztak, míg aki püspök volt, ott maradt szigeten, és vagy ott halt meg, vagy pedig Sztalin halála után szétszórták őket az ország többi börtönébe. Azért kellett Máramaros-szigetre vinni őket a szovjet határa, mert kezdetben a kommunisták mindig féltek az amerikai megszállástól. És ezért kitervezték azt, hogy a politikai foglyok, akik a legveszélyesebbek, legyenek a szovjet határon, hogy amint megindul az amerikai bevonulás, akkor átdobják őket a Szovjetunióba. biztonságban. Hát ez nem következett be, és a Sztalin halála után megindult az entstalinizírunk, amelynek a tetőpontja a 22. szovjet kommunista pártkongresszus 1960-ban Nyikita Szergejevics Hruscsov elvtárs, amikor leleplezte az elügyét. Sztalin halála után szétszórták a politikai foglyokat, akik még éltek, és így került Márton püspök úr is, 54-be felvitték Bukarestbe, a belügyminisztérium pincéjébe volt, ahol 49-től 51-ig már 2 évet töltött, és akkor közlik vele, hogy szabadlábra helyezik, de előbb kényszerlakhelyen volt még 3 hónapot a bukaresti római katolikus érsekségen, ahol akkor az érsek Alexandru Teodor Csiszár már halott volt, az ő lakosztályába lakhatott, és közben 4-szer is meglátogatta a miniszterelnök dr. Petru Gróza, aki erdélyi jó román volt, de magyar párti olyan szempontból, hogy Petru Gróza vitte keresztül azt, hogy Moldvába 150 tanerős magyar iskolahálózatot állítottak fel a csángok részére, mert csak így kapta vissza a fél évig tartó szovjet katonai kormányzattól Észak-Erdélyt, ha biztosítja a magyarok, németek, zsidóknak a nemzeti kisebbségek jogait. És ennek a demonstrálása volt a magyar iskola rendszer Moldvába. A Petru Gróza Budapesten doktorált Ferenc Jóska idején, ügyvéd volt Déván, az Ekésfront alapítója, ami baloldali volt, de nem kommunista. Ő soha nem lépett a kommunista pártba, de az Ekésfront szövetségese volt a kommunistáknak, és így, amikor 45. március 6-án megválasztották miniszterelnöknek, akkor a szovjet kibonult Észak-Erdélyből, és megszűnt a katonai kormányzat, amely 44. augusztus 23-tól tartott, tehát 6 hónapot. Viszont Márton püspök úr most már, hogy kezünkben vannak a feljegyzések a titkos levéltárból, hogy milyen üzenettel ment Petru Gróza hozzá, és miket válaszolt. Most az, amiről mindig meg voltunk győződve, most napnál világosabb, soha semmiféle közreműködés nem vállalt. Mindig arra hivatkozott, ő az egyházmegyét isteni gondviselésből a Szent Atya kinevezésével kapta. Neki kötelessége, például minket is így tanított, azt mondta, hogy a püspöknek joga van tanítani, és azt nem veheti el tőle senki. Megakadályozhatják, de elvenni nem tudja. És itt is, amikor kiengedték, 55. március 24-én megkapta a személyazonosságit, hazatérhetett Bukarestből, március 25-e keltezéssel körlevélben közölte a híveivel, hogy újra átveszi 6 év után az egyházmegye vezetését. Tehát nem kellett új kinevezés, hanem egyszerűen eddig akadályozva volt, most feléled. Az ellenálló vértanú papok mindazt várták, hogy a sok közreműködő, egészen vagy félig közreműködő békepapokat most mind megbünteti, és Márton püspök úr csodálatos emberiességgel, természetesen keresztény hitünk alapján, mindenkinek bocsánatot hirdetett, akik név szerint ki voltak közösítve, vagy pedig olyan csak 2 volt, vagy pedig magukra vonták az EU-IPSZO kiközösítést azzal, hogy békegyűlésen vettek részt, és abból is csak 2 volt, és az is csődöt mondott, mert Csehszlovákiában, Lengyelországon, Magyarországon mindenütt megalakították a kommunisták a katolikus békepap mozgalmat, Romániában nem tudták a papok ellenállása miatt, és mögöttük állott Márton Áron. De gyűlés volt 2 is, csak nem sikerült. És ezzel magyarázható, hogy a püspök utána megkapja 10 évre a kényszerlakhelyt, 57-től 67, és 67-ben így oldották fel, hogy az oszpolitik, amit Kazároli Bíboros vezetett be, még a 23. Boldog János pápa utolsó évébe kezdeményezte, és a Boldog pápa hónapokon át gondolkodott, hogy ezt elfogadja vagy nem. Tehát azt jelenti, hogy vegyük fel a kapcsolatot a kommunista államokkal, és kezdjük azzal, amiben közösen harcolhatunk, a béke. És ez nagyon visszatetsző volt nálunk, mert ha egy pap elkezdett a békéről beszélni, hiába mondta azt, hogy ez a pápa óhaja és az egyház békét akar, nálunk a békéről beszélni azt jelentette, hogy a kommunista béke mozgalomhoz csatlakozik és elárulja a katolikus egyházat. Nem lehetett. És ebből adódik az, hogy amikor a Szentszék, az oszpolitik címén minden áron fel akarta venni a kapcsolatot a kommunista országokkal, például sikeresen 64-ben megkötötték azt a részleges megállapodást Magyarországgal, ami mai napig vitatható, hogy mi előnye és mi hátránya volt. Mert világos az, hogy a püspöki kart teletömték olyan személyekkel, aki jó volt a pápának és jó volt a kommunista kormánynak is. Tehát kompromisszum személyek, hát nem lehetett hősöket kinevezni. Ezt el kell fogadni. És most így hiába vetik rájuk a sarat és gyalázák őket, abban az időben ez volt az egyetlen lehetőség, hogy valamit elérjenek, valamilyen modus vivendi legyen. És éppen azért, amikor a Szentszék elhatározta, hogy Romániával is felveszi a kapcsolatot, a görögkatolikus román emigráció támadta a Szent Széket, és azt mondta Szent Atya, ha a mi gyilkosainkkal szóba állnak, mert csak így nevezték a román ortodox pátriárkát, hogy a mi gyilkosunk Justinianot, aki a rablók zsinatot megtartotta a Gyulafehérváron 48-ban, és megszüntették a görögkatolikusokat, hogy akkor minket elárul. És a Szent Szék nem küldhetett kuriális bíborost és kapcsolatot felvenni, és akkor kitalálta az oszpolitik a következő lehetőséget. Ott van Ausztria. 55 óta semleges ország. Egyetlen ország, ahol a 10 éves a Zűne Rosenkranz krajcugot, amit a Isten szolgája Páter Pétrusz vezetett, 10 év alatt kiimádkozták az osztrákok, hogy a szovjet kivonult. Csoda volt. A szovjet kivonult Ausztriából, persze a másik három megszálló hatalom is, semleges ország lett, és annak a bíborosa, Franz König, ezettől kezdve a Szent Széknek kelet felé nagykövete lett, de mindig úgy, hogy nem a Szent Szék küldi. Romániába a pátriárka meghívta, mint saját vendégét. Háromnapos látogatásra. 67. novemberében megérkezik Bukarestbe Franz König, beszélget a pátriárkával. Ceausescu-val nem találkozott. Emil Bodnár Rass a miniszter tanácsba, az egyházi ügyek miniszterre fogadta, és amikor azt mondja a pátriárkának, ő eminenciája Franz König, Bécs érseke, úgy tudom, hogy ebben az országban, ahol 8%-ot tesz ki a római katolikus egyház, egyetlen egy működő püspöke van, megyés püspök Márton Áron, szeretné meglátogatni Gyulafehérváron. Azt mondta a pátriárka, hogy elnézést, ön a mi vendégünk, és szeretnénk, hogy ismerkedjék meg a román ortodox egyházzal, a kultúránkkal, és olyan sűrű programot készítettünk, moldvai kolostorok, stb., hogy képtelenség most ebbe a rövid időbe betenni Erdélyt, de legyen nyugodt, Márton Áron eljön ide, Bukarestbe. Telefonáltak neki, hogy azonnal jöjjön, mert a bíboros találkozni akarna az egyetlen működő római katolikus püspökkel. És azt mondta Márton Áron, hogy önök nem tudják, hogy én kényszerlakhelyen vagyok? Én rendőrségi engedély nélkül nem tudom elhagyni a helyemet, és én soha nem kértem és nem fogok engedélyt kérni, mert ahhoz születésemnél fogva emberi jogom a szabad mozgás, én azt nem fogom ajándéként kérni. Erre megjelent egy fekete ávuskocsi, begyömöszölték a püspököt, felvitték Bukarestbe, és bemutatták ő eminenciájának, hogy hát itt van a püspök, akit meg akart látogatni. És amikor ezt megtudta a König, mert nem volt tisztában a helyzettel, Bodnár Rass miniszter úrnak szóvá tette, hogy csodálkozik, hogy egy olyan ország, amelyik 1955 óta az ENSZ-nek a tagja, hogy itt még lelkismereti alapon kényszerlakhelyes püspök van, s ráadásul az egyetlen egy, aki kényszerlakhelyen is, de szentelhet és működhet, de helyezkötve. És akkor Bodnár Rass úr azonnal elment Márton püspök úrhoz a bukaresti érsekségen, és közölte vele, hogy menjen szépen haza, és megkapja a helyi rendőrségnél a személyazonosságit, és szabadon mozoghat. Püspök úr, mikor hazajött, én 5 éves kispap voltam Fehérváron, első útja a teológiára vezetett a szemináriumba. Hát nagyon izgultunk, a rektor körbe rohant, az előadásokat mind abba kellett hagyni, ugye 6 évfolyam tanult és tanul ma is. Nagy terembe összegyűltünk, és akkor jött a püspök úr, és ezzel kezdte. Fiaim, fent voltam Bukarestben, bíborossal találkoztam. Bodnár Rass miniszter úr, ő nem mondta, hogy elvtársa, világos, hanem miniszter úr, hivatott és azt mondta, hogy püspök úr, szabad, megkapja a személyazonosságit otthon. Azt kérdeztem, miniszter úr, mik a feltételek? Mert feltételt nem fogadok el. És akkor azt mondta a miniszter, püspök úr, mi tudjuk azt, hogy ön azt mondja, amit gondol, és így elfogadjuk, szabad. És számomra mai napig ez a legszebb dicséret és elismerése annak, hogy az állam, a kommunisták nagyon jól tudták azt, hogy akik hajlonganak előttük, egyházi személyek is, csak farizeuságból teszik, vagy érvényesülés miatt. De nem őszintén. És ez a kommunista Márton Áron emberi nagyságát ismerte el ezzel, mikor azt mondta, hogy tudja, hogy azt gondolja, amit mond, és így ezzel a kijelentésével, hogy neki joga van a szabadsághoz születésénél fogva, mint ember, megadták neki.
Érsek úr, valóban nagyszerű példa napjainkban is egy ilyen következetes és hajlíthatatlan ember, mint amilyen Márton Áron volt. Most térjünk vissza a filmbemutatóra. Hogyan fogadta a római közönség, egyáltalán kik voltak jelen a Román Akadémián?
Az igazi szervező, Monsignore dr. Kovács Gergely volt, egyházmegyés papunk, aki 15 éve a Kultúra Pápai Tanácsának a hivatalnoka, igazgatója. Azt jelenti, hogy a negyedik ember a pápai tanácsnál, számomra számomra ez nagyon megtisztelő, hogy egyházmegyénknek egy papját a Szentszék alkalmazza, és az, hogy 15 éve ott van, mutatja, hogy becsülik a munkáját, és az előléptetést is ezért kapta. A munkája mellett Páter Szőke körülbelül 15 magyar ügy posztulátora halála után kinevezte Kovács Gergelyt a Márton Áron Pierre posztulátorának. A szentjavatási eljárásban ugyanis Páter Szőke kivétel volt, mert elnézték azt, hogy nem Rómában székel, de a posztulátornak Rómában kell székelni, és így jobban mennek az ügyek is. Gergely atya lelkesen fogott hozzá az ügyekhez, és feltűnt neki, hogy a román televízió ebben a ellenálló személyiségek dokumentum filmsorozatában Krisztián Amzá rendező betették Márton Áron alakját is, és egy 30 perces dokumentum filmet készítettek, amit a román televízió többször is sugárzott. És akkor jött erre ez a gondolata, hogy ha már a román televízió készítette el az első televízióban is közvetített dokumentumfilmet, tudnék egyet, egy még akkor videokazetta korszak volt, az első érdemem Monsignore Jakab Gábor, a kolozsvári kerekdombi helyi lelkész és pápai káplán, és a filmező, a Xantusz Gábor, aki most magán film vállalata van, dokumentumfilmeket gyárt, egyházit is bőven. Az első filmet Márton Áronról ő készítette. De ez a lehetőség, hogy televízióban bemutatott filmet, és hogy románok készítik, és ugyanakkor nem a mi kérésünkre. Ezért lehetett az, hogy Kovács Gergely atya felvette a kapcsolatot a román filmek házigazdájával, a Szentszéki Román Követséggel, és mind a bíboros úr Gianfranco Ravasi, mind pedig a nagykövet úr vállalták azt, hogy a filmet Rómába is bemutatják. Ennek van előzménye is, mégpedig azért, mert már két romániai, román perben levő Isten szolgájá dokumentumfilmjét már itt bemutatták. Az egyik az Anton Durkovics, aki Jászvásárnak a utolsó kommunista időbeli megyéspüspöke volt, és a Máramaros szigeti börtönbe halt meg 52-be, és ott nyugszik a szigeti csárdai szegény temetőben ismeretlenül, és a másik pedig a bukaresti főegyházmegye jelöltje, szintén vértanú, az utolsó moldvai uralkodóház, a Gika család, amely albán eredetű fanarióta görög lett, és végül román, Monsignore Vladimir Gika konvertita herceg, a nagyapja a negyedik Grigori Gika moldvai fejedelem volt az 1840-es években. Vladimir Gika magát franciának tekintette, párizsi egyházmegye birituális papja volt, csak a görög hercegnő édesanyja halála után katolizált nyíltan, s lett pap, hogy az ortodox, öntudatos herceg mamát ne sértse, de 10. Szent Pius tanácsolta neki ezt, hogy titokban legyen tekintettel az édesanyjára. Ez a Vladimir Gika minden évben hazajárt Romániába, háború alatt és után segélyekkel és szervezkedett, sőt Bukarestbe, elkezdett foglalkozni az egyetemistákkal, több konvertitája is volt, akik még élnek, de idejében nem hagyta el Romániát, nem is akarta, akkor letartóztatták, és Zsiláván halt meg, abban a börtönben, a szomszéd cellába halt meg, most már Scheffler Boldog János, Szatmári megyéspüspök, nagyváradi apostoli kormányzó, aki már boldogá van avatva. Ez a kettő tehát, Anton Durkovics és Vladimir Gika herceg filmje után, mint romániai ellenállók, ezért szerepelt a Román Akadémia nagy termében az előadás, és ezt azért kell kihangsúlyozni, hogy értsük meg azt, hogy itt nem arról van szó, hogy most Márton Áron világos a film szerint is, hogy magyarok püspöke volt és magyar volt, de román állampolgár. És a mi dokumentumainkban csak a belső használatra mindig az szerepel, például nálam is, hogy román állampolgár, magyar nemzetiség. Ez még a régi szovjet nemzetiségi politika maradványa. Én amellett, hogy román állampolgár vagyok, én nyugodtan vallom magam magyarnak, mert államilag is így vagyok beskatujázva. Na most Márton Áron, ne feledjük el, hogy ő természetes, hogy osztrák-magyar állampolgárként született, sőt csak magyar, mert külön volt az állampolgársága a kettős monarchia idején, 1896-ban született, de 1920-tól haláláig román állampolgár volt. És amikor a bécsi döntéskor átmehetett volna nyugodtan a híveinek a kétharmada, Székelyföld és Partium magyar lett ismét, ő maradt a székhelyén Gyulafehérváron, Dél-Erdélybe, tehát Romániába, és Kolozsváron Sándor Imrét nevezte ki általános helynöknek, az ő nevében kormányozta Észak-Erdélyt, szintén a Rumnikuszaráti börtönbe halt vértanú halált Sándor Imre. Még egy pert indítottunk 10 vértanúval 2003-ban, csak az lassabban megy. Most a Márton Áron ügy van egyedül ugye előtérbe. mondjam el azt is, ami nem olyan kedves dolog, hogy volt év, hogy Márton Áront, azon a címen, hogy ő Dél-Erdélybe székel és román polgár, a magyar kormány nem engedte be Kolozsvára a kispapjaihoz. Mert Márton Áron a bécsi döntéskor, második bécsi döntés, 40. augusztus 30. úgy döntött, hogy a gyulafehérvári teológián mindazok a tanárok és növendékek maradnak, akkor még 50 kispapja volt, akik Dél-Erdélybe születtek, és ilyen csak 3 volt, tanár csak 2, és a többi átment Kolozsvára, akik Észak-Erdélybe születtek. Ő Észak-Erdélybe született, Csíkszentdomokost. Viszont azon a címen, hogy a pápa gyulafehérvári megyés püspöknek nevezte ki, azt mondta, székhelyét nem hagyja el. Megtehette volna. Egyházjog szerint is. Tudjuk, egy püspök rezidiál akkor, hogyha látogatja az egyházmegyét Bérmál vidéken, az egyházmegye területén bárhova tehetné a székhelyét. Amellett, hogy hivatalosan marad a papíron itt és itt.
Érsek atya említette, hogy jelen volt a filmvetítésen Gianfranco Ravasi bíboros, a Kultúra Pápai Tanácsának elnöke is. Ő is abban a szerencsés helyzetben volt, hogy találkozhatott személyesen Márton Áron püspökkel. Hogyan idézte fel emlékeit?
A bíboros úr nagyon kedves volt. Azt mondta, hogy a film előtt átnézte még a jegyzeteit, adatait, és rájött arra boldogan, hogy mint fiatal pap, a püspök színódusokon vannak ilyen cédula osztó, stb. Papok szolgálják ki a 250-től 300-ig terjedő püspök és szakértő részvevőket. A Germánikumból is néhányan mindig bekerülnek, és nagyon boldogok, mert megtapasztalják a világegyházat. És azt mondja, hogy mikor a püspök úr 71. októberébe részt vett a színóduson, hogy akkor ő ilyen fiatal papként a püspökök szolgálatára berendelt a terembe, hogy a többi ilyen szolgálattevő pap van, és azt mondja, hogy hát persze akkor ő nem tudta, hogy ki Márton Áron és hogy, de most fedezte fel, hogy tulajdonképpen akkor ő látta és hallotta a Márton püspök úrnak azt a híres beszédét, amit így kezdett. Minden Márton Áron életrajzba a Páter Szőke, a Virt László, meg van egy Márton Áron összes művei. Sorozat már 8 kötet jelent meg a Marosvásárhelyi Mentor kiadónál, Márton József nagyprépost szerkesztésében és jegyzeteivel, ő történelem professzor és dékán. Ott olvasható, tudnék 71-ben így kezdte a püspök ura beszédét, hogy mi eddig Kelet-Európába, mint a hit oszlopára tekintettünk a nyugati egyházra, de most, amikor a cölibátust is kezdik támadni, megdöbbenve veszük észre ezt, de továbbra is maradunk. Szóval nagyon érdekes volt, hogy nagyon figyeltek, hiszen egyetlen egy működő püspök volt egész Romániába, most már 4 éve nem kényszerlakhelyen, és így kijöhetett a színódusra. Viszont az is érdekes volt ezen a színóduson, hogy én akkor itt kint voltam, mint students, természetesen nem vehettem részt a színóduson, és nem is voltam beosztva, mint Ravasi szolgálattevő papként, de azt bámultam a püspök úrba, hogy ugye ő akkor 6. Pál pápa idején volt, és még ez volt a divat, hogy a hallgatás egyháza, Chiesa del Silenzio, és hogy mostan megszólal is a világegyház képviselői a színóduson, hallgatják a hallgató egyház szavát, mert megszólalt. Tetszik nekem azután a 78-as fordulat, hogy II. Boldog János Pál pápa, amint pápa lett, neki nem tetszett soha ez a kifejezés, hogy a hallgatás egyháza. Hát azt mondta, hát mi hallatjuk a hangunkat, és amikor pápa lett, azt mondta, hogy na lám, a hallgatás egyháza legfelsőbb tanító szinten szól most a világhoz, mint pápa. Megszűnt. Ez a 12. Pius pápa ideje beli, ugye ellenállunk, nincs kivel szóba állni, stb. Jön az új vezető, új hadiparancs, a bakának engedelmeskedni kell. Ez volt Vincenti bíborosnak is a személyi tragédiája, hogy mikor 12. Pius bemondta, hogy kommunistákkal nem lehet tárgyalni, ellenállunk, és akkor jött az új osztpolitik, amikor azt mondta, igenis szóba állunk, az már nem ment.
Visszatérve a 1971-es színódusra, ezek szerint Márton Áron püspöknek volt alkalma találkozni Vincenti bíborossal.
Én nagyon szerettem volna ezt kikutatni, és nem tudjuk bebizonyítani. Elmondom miért. Vincenti bíboros úr Isten szolgája feljegyzései szerint és a Peri iratai szerint, és a Márton püspök úr iratok szerint 3 napot voltak egy időben csak Rómában. Márton püspök úr miután elmondta ezt a híres beszédét, rögtön hazament, mert kardinál Döpfner bejelentette, hogy König bíboros után ő lesz a 2. bíboros, aki Németországból nem kuriális, ki meglátogatja a Román Ortodox Egyházat, de ő már eljöhetett Fehérvára, egy autókönyvet ajándékozott a teológiának is, és a püspök úr otthon akart lenni, amikor Döpfner meglátogatja. De Döpfner is meglógott a színódusról, ezt jelenti. És a másik érdekesség, hogy Márton püspök úr nem fogadott senkit, és nem ment sehova, és nem vitt soha magával senkit. 4 egyszer volt Rómába a 70-es években, egyetlen egyszer hozta magával az említett Dávid Lászlót, aki 32-ben 7 évet végzett a Germanicum Gregoriánán, hogy az öreg halála előtt még viszont lássa a Rómát, magával hozta. Azért nem hozott magával senkit, mert tudta, hogy azután otthon agyon gyomrozzák, hogy kivel beszélt, mit látott, és azért nem adott soha interjút, és nem fogadott senkit, hogy ne legyen mit jelenteni róla. Ő kijött, részt vett a szinóduson, elmondta a beszédét, és hazament. Persze, közben intézte az ügyeket, például akkor érte el a Szentatyánál a magán kihallgatáson, hogy kapjon segédpüspököt, meg is kapta 71 decemberére, Jakab Antal személyében, aki 14 évet ült börtönbe papként, vagy például ilyen ügyeket intézett, hogy 4 növendéket kiküldhessen. Az állam előtt úgy szerepeltünk mi 4-en, 70-től itt Rómába, hogy szentszéki ösztöndíjasok, értsd alatta, hogy az Európai Hiszons fizette, de az AIH-nak úgy kellett leadni, hogy ez vatikáni pápai ösztöndíj. Másképp nem engedték volna. Hadd mondjam el még azt, hogy ez a Dávid László, aki 13 és fél, azaz 14 évet ült börtönbe a egyház és a Márton Áron iránti hűségért, magyar örmény volt a Dávid László. És azt mondta egyszer nekünk ez a Dávid László, hogy tudják, mindenkit magázott. Én úgy láttam a különbséget Vincenti Bíboros és Márton Áron között, hogy Vincenti mind halálig hű maradt a saját elveihez, amelyek egyeztek 12. Pius elveivel, de az oszpolitika már nem. Míg Márton Áron mind halálig hűséges maradt a mindenkori pápához és annak az irányzatához. Mivel gyakran jártam a püspök úrhoz, amikor külföldi vendégeket fogadott, mindig áthívott tolmácskodni, ha olyan jött, hogy nem volt közös nyelvük. És akkor láttam azt, hogy Márton püspök úr soha nem bírálta a szentszéket, sem 12. Pius, sem az oszpolitik idején. Mindvégig hűséges fia volt a szentszéknek, a szentatyának, de nem értett egyet az oszpolitika. És amikor már arról volt szó, hogy a szentszék óhajtja, hogy részt vegyen az állami közös béke intézményekbe, például, mikor Ceausescu megalakította a szocialista egységfrontot, minden püspököt benevezett az állam. Márton püspök úr azonnal táviratozott a szentszékhez, mit csináljak, lehet vagy nem lehet. S a államtitkárság, a külügyi kapcsolatok, jött a diplomata válasz. Te vagy ott helybe, te ismered, dönts. És ez lelkismeretileg úgy kiképezte, ágynak dőlt ott Bukarestbe, és nem színlelte, valóban beteg volt már. És akkor az a beszéd, amit már elkészített, megkérte a jászvásári moldvai katolikus rektort, hogy az olvassa fel, mert az is ott volt ebbe az egységfrontba, annak megtiltották, úgyhogy a beszéd soha nem hangzott el. Lojális katolikus beszéd volt, megvan nekünk a levéltár. És akkor neki dönteni kellett, és mivel a többiek benne voltak, úgy döntött, hogy ő is belép, de betegségére való hivatkozással maga helyett bediktálta a segédpüspökét, Jakab Antalt. Tehát azt jelenti, hogy amikor erről ítélkezünk, hogy hát most volt kompromisszum és nem volt, és hogy melyik püspök hogy viszonyult, vannak dolgok, amiket püspök nem engedhetett meg magának, sem a hírnevének, de meg kellett tennie, és akkor az alattvalót tette be. Például az én időmben, aki rektorunk volt a teológián, nem az állam embere volt, de olyan jóba volt az államiakkal, és Márton püspök úr ezt kinevezte rektornak, mert szüksége volt egy emberre, aki szót ért a kommunistákkal, tud beszélni velük. Ez volt a helyzet.